Kedves hallgatóink, a Marosvásárhelyi Rádió adóin a 96, a 106,8-es ultrarövid, valamint az 1323 kHz középhullámú frekvencián, és a www.marosvásárhelyiradio.ro webhelyen önök az Értsünk szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsorát hallják. Az Erdélyi Report utód blogján, az Airport blogon megjelent egy, nem is tudom, hogy milyen műfajba soroljam be, haditudósítás, nehéz olyan történetről írni, és olyan helyszínről, ami hivatalosan nem háborús vidék, haditudósítást írni, ahol mégiscsak összecsapások vannak. Ezt a tudósítást Tamás Pál jegyzi, és arra kértem, hogy segítsen egy kicsit tisztábban látni, hogy mi történik az ukrán-orosz frontvonalon. Háború-e, vagy nem-e az, amit most látunk?
Igen, tehát tulajdonképpen ez háború, és különben azért érdekesen háború, mert éppen ma volt, tehát azóta, mióta ez a kis anyaga elkészült az erdélyi blokk számára, egy újabb esemény. Én a magam részéről ezt valahogy tudom kódolni, de azért láthatóan nagy a vizé körülötte. Tehát voltak, inkább most már így mondanám, egyébként abszolút nem orosz katonákból, hanem valóban furcsa önkéntesekből toborzott, hát én nem tudom másképp mondani, mint partizán vagy felkelő vezérek, az orosz, vagy nem is a szeparatista oldalon, akik nagy szerepet játszottak abban, hogy végül is a dolog odafajult, ahol fajult, magyarán mondva, hogy az ukrán hadsereget kétszer nagyon keményen megverték, és hát lényegében beállt egy fegyverszünet, és ebben a fegyverszünetben ezeket a pasikat, akik különös szerepet töltöttek be a magában, a nevezzük így hadjáratban, most különböző merényletekben kivégzik. Ma reggel is történt egy ilyen nagyon hangos dolog, egy furcsa módon ez egy orosz ember, Misha Tolstyuknek hívták, de valami ukránok számára idegen módon grúz nevet Givit adtak neki, tehát Giviről van szó. Givi az egyik legfontosabb, mondjuk így, hogy felkelő parancsnok volt. Ma reggel 6-kor egyébként a szeparatista oldalon egy aknalövővel telibe találták a munkaszobáját, ahol egyébként ott volt, gondolom ott aludt, vagy nem tudom, mit csinált reggel 6-kor. Az egész dolog kiégett, én most néztem meg most már fölkerült az internetre, amikor a megégett hullát kiviszik, ez az első ilyen kép, hát szegényből nem maradt semmi, de ez nem önmagában érdekes, hogy Istenem volt egy ilyen merénylet, hanem volt egy másik hasonló népvezér, nevezzük így, akit a nép Motorollának hívott, ez is egy orosz fiú volt különben, egyik se volt katona, és egyik se volt Donyec-medence, hanem ezek egyszerűen egy orosz nemzeti ügyre jöttek messzi Oroszországból. Az egyik, ez a most meghalt fiú, ez egy traktorista volt valamikor, a másik, az ő fegyvertársa, az pedig, akit októberben hasonló módon végeztek ki úgyszintén szeparatista területen, a liftben robbantották fel a saját lakásához vezető lépcsőházban, az pedig egy autómosónak volt a vezetője a magas északon, a Komi köztársaságban, Oroszországban. De ezeknek közük nem volt egyik, és ezek olyan nemzeti aktivisták voltak, nevezzük ezt így, mint hogyha valaki egy nem létező román-magyar konfliktushoz Szombathelyről jelentkezne magyar önkéntesnek. Tehát ez körülbelül egy ilyen történet. Na most ez a két fickó, mondom, a ma reggeli halott is, és az októberi halott is, vezették az utolsó hadjárat, tehát a 2016-15-ös év legfontosabb történésének a szeparatista operációit, úgynevezett önkéntes zászlóaljak élén, amelyeket egyébként, hát bizonyára természetesen nem maguk vásárolták a fegyvereiket, hanem ezt kapták, de hát azért mégiscsak nagy autonómiával működtek, és a legfontosabb záró csatájában, most a fegyverszünet előtti legfontosabb záró csatájában ennek az egész háborúnak, abban tömérdek ember halt meg, a Donyecki repülőtérért vívott küzdelemben ők vezették a szeparatistákat, akik tulajdonképpen győztek. Ez egy óriási repülőtér, amit tulajdonképpen még a futballi világbajnokságra vagy két vagy három éve építettek az akkori egységes Ukrajnában. Én magam is repültem onnan, elképesztően nagy és felesleges volt ennek az egyébként úgyszintén nagyvárosnak. De utána elképesztően kemény, hát nem is tudom, utcai épületen belüli harcokat vívtak, amivel fokozatosan robbantották fel az egész repülőteret, azokat az épületeket, amelyek hát nem a felszállópályához fűződtek. És ez a két fiú volt a főszereplő, Gigi és Motorola. És most mind a kettő halott. Az ukrán oldal azt mondja, hogy hát nekik ez semmi közük, ez biztos az orosz kormányerők leszámolás, akik szeretnének ezektől a fiúktól megszabadulni, hogy utána hát rendezettebb viszonyok között folytathassák az operációt. A másik oldal pedig azt mondja, hogy természetesen itt ukrán divenzás csoportok működnek, akik kivégzik ezeket a szeparatista vezetőket. Ma reggel már a dolog odáig zajlott, hogy meg is fogalmazták, hogy hát ki lehet itt az a pasi, akinek ez a dolga. Ez egy Zarián Skirnyák nevű fickó Kijevben, aki az ukrán belügyminisztérium tanácsadója, és aki az ilyen, hát mondjuk így, hogy kivégző operációkra van specializálva állítólag. Ő már rögtön mondja, hogy dehogy, neki ez semmi köze. Biztos azok a piszkos moszkvai ügynökök voltak. Én most nem akarok ebbe állást foglalni, de hát, hogy kinek volt leszámolni valója ezekkel a fickókkal, az elég világos. Tehát minden százszor is egy a vége, a háború folytatódik a legkülönfélébb formában.
De ha jól értem a felszínét ezeknek a drámáknak és tragédiáknak, akkor itt azért mégiscsak az történik, hogy a szeparatizmus megítélése változik.
A szeparatizmus megítélésében Ukrajna megosztott. Tehát bizonyára ezek a katonák, meg ezek a belügyesek, meg ezek a hírszerzők, ezek folytatják a háborút. Minden eszközzel. Ugyanakkor miután a háborút elvesztették, és hát arra nem is számíthatnak, se arra, hogy megverjék Moszkvát, se arra, hogy majd Trump megveri nekik Moszkvát, ugye ezek voltak az álmok, tehát akkor valamit kell csinálni. Most két dolog miatt vannak kutyaszorítóban, azok a nemzetiek, vagy radikális, vagy ultranemzetiek, nem is tudom, hogy mondjam. Én azért beszélek ilyen sokat róluk, mert itt van a dolognak a kutyája, elhantolva. Az egyik, hogy megjelent egy pasi, ez körülbelül 3 hete történt, nem megjelent, mert egyszerűen mindenki ismeri Ukrajnában. Ugye Ukrajna egy oligarcha állam. Na most ez az egyik fő oligarcha, de nem csak fő oligarcha, hanem ő egyúttal a volt államelnök veje, és tulajdonképpen az oligarcha rendszernek, ha szabad ezt a kifejezést alkalmazni, az ukrajnai feltalálója. Egy nagyon intellektuális ember, aki egyébként nagy művészetbarát is, egy óriási modern művészeti központot épített fel Kijevben, amelynek nincsen párja egész Kelet-Európában. Na most ez a pasi körülbelül 3 hete a Washington Postban, ami ez mégiscsak egy rendes lap, megjelentette, ez még decemberben volt, megjelentette egy cikket, hogy hát elég ebből a vacakolásból itt, amit eddig csinálnak, vissza, kössünk inkább békét, körülbelül ez a dolognak a lényege, és hát mondjunk le azokról a területekről, amelyeket egyrészt elvesztettünk, másrészt amelyeknek a lakossága nem ukrán vagy ukrán nyelvű, és harmadszor, amelyeket úgy sem tudunk visszaszerezni, vagy nem tudjuk, ha visszaszerezzük valami csoda folytán, nem tudjuk megtartani. Tehát valamint hozzátéve, hogy a háború ezeket olyan mértékben lerombolta, hogy Ukrajnának minden kincse nem elég ahhoz, hogy ezt a területet helyreállítsa. Elemileg, tehát hogy fölhúzza az épületeket ismét, vagy a gyárakat. Most ezt Erre óriási csönd támadt, és utána mindenki neki esett, mint az első olyannak, aki most a kiei vezetésből hangosan kimondta, hogy hát itt tulajdonképpen fiúk kakás az ünnepi vacsora. Hagyjuk abba. Na most ezt eddig senki, mindenki gondolkozott rajta, mindenki ezt úgy magába a feleségével, ha elég bár bizott a feleségével este, úgy megbeszélte, de ezt kimondani szigorúan tilos volt. Abszolút tabuszálód. És akkor lám-lám, az egyik legbefolyásosabb ukrán a kormány oldalon, egy történelmi család sarja, mondjuk így, az megírja a legjobb amerikai lap, hogy mi a tehető. Azután ezt teljesség félre, még megírta még kétszer, részben úgy szintén a Washington Postban, részben egy ukrán blogon, hogy ez ott is legyen. Most ez még mindig nem volt elég, mert a háború úgy oszlik meg, hogy az amerikaiak ugye most már nem nagyon szeretik ezt a túl sokba kerül az ukrán cirkusz. Ezt nem nagyon szeretik, ettől az ukránok rettegnek, tulajdonképpen a háború újra kezdésének az egyik oka, hogy akkor, vagy kísérletnek inkább, hogy hát lássák, hogy azért mi azért kemény tökös fiúk vagyunk. És tulajdonképpen előáll egy olyan helyzet, amiben a vita, hogy azért nem tudják, be kéne tartani egy fegyverszünetet, amiben az van, hogy a szakadár oldalon a szakadárok is megőrizhetik a pozíciójukat. Most ezt nevezzük akárhogy, ez Ukrajna része, nem szakadnak ki, nem szakadnak el, de lehetnek helyi választások, amelyek nyilván ők nyernek meg. Tehát, hogy magyarán mondva ott kialakul egy olyan politikai rendszer, aminek abszolút autonómiája lenne, és amit ezek a pasik nyilvánvalóan megnyernek. Na most erre azt mondta, ez a béke ára, körülbelül ez így van, ez nem az orosz-ukrán béke, hanem ez az a béke, amit az normandiai formátumban, tehát a E2-vel, valamint a franciák és a németek hát nem beleegyezési, hanem aktív részvételével és közvetítésével meghozták. Ez a bizonyos Minszki béke. Na most ezt az ukránok megmondták, hogy ezt Poroshenko az államelnök ezt betartaná, de a nemzetiek ismét azt mondták, hogy csak az ő testükön keresztül, mert hogy azt nem lehet, hogy ott olyan szavazás legyen, amit nem ők nyernének meg. Hiszen ott vannak a szeparatisták erői. Na most ez eddig szépen zajlott így is, így volt. A németek, akik most a fő játékosai lettek ennek az egész ukrán drámának, mélyen hallgattak egész addig, ameddig a német nagykövet, most talán egy hete vagy 8 napja, szerényen megjegyeztem, megint ismét óriási botrányt kiváltva, hogy hát tulajdonképpen miért ne lehetne választásokat tartani, amikor éppen ott hát nem baráti katonák vannak, ha azok betartják, ha azok nem avatkoznak be a dolog menetében, akkor legyen így választás. Tehát magyarán mondva behúztak egy abszolút knockoutot az ukrán nemzetieknek. Most ebből most tényleg itt vagyunk, ezt rögtön követelték, hogy Merkel rúgja ki, mondjon le, esetleg ha kivégeznék mármint a német nagykövetet a kijevi főtéren, az még jobb lenne, de nyilvánvalóan nincsen szó, nyilván ez sem most jött a fali újságról, vagy a falról, és ő is tudja, hogy miért mondta, amit mondott. Tehát most tulajdonképpen itt vagyunk, ahol vagyunk, hogy lehet, hogy nagyon hamar béke lenne, mert a németek, az amerikák, meg az oroszok megegyeznek, de az ukránok azt mondják, hogy csak az ő testükön keresztül. Na most nagyon sokan vannak, akik részt vettek a háborúban, a háborús veteránok, a radikális nemzetiek, olyan formában, amelyekben hát fáklyás menetekkel, és nem tudom kikkel, magyar posztnyilasok már régóta nem vonultak se felé, gondolom a posztvasgárdisták sem Romániában. Ez ott simán zajlik. Na most mi lesz ezekkel a pasikkal? Fogja őket megfékezni, hiszen most már mindenki lassanként kezd megegyezni. Látható, még az utolsó diverzáns akciókban megpróbálják a másik oldalon, a szeparatista oldalon az ellenfeleiket kivégezni. Ez másképp nem interpretálható, de akkor is ennek lassanként vége kell, hogy érjen. Nem csak azért, mert hogy a helyzet olyan, amilyen, hanem most már világos az ukrán vezetők számára, és egyre többek számára, hogy hát nem fognak helyettük az amerikaiak harcolni, vagy a németek se.
Az oroszok megállnak itt? Milyen most a viszony azon az oldalon?
Az oroszok nem akarnak többet. Az oroszok nem akarnak többet azzal, hogy ez plusz cirkusz lenne. Hát először is ez nem kettő-három ember, hanem hogy ez a tisztelt rádióhallgatók számára értető legyen. Ez egy Erdélynél kb. fele nagyságú terület, egy 40-50 ezer négyzetkilométeres terület, ahol több mint 10 millió ember él. Milliós városok vannak. Tehát, hogyha aki ez a rész, hát a helyet tudja állítani, azért nagyjából az ukrán gazdaság nem elhanyagolható része. Tehát ez először is, miért kéne még? Vannak milliós városok, egyébként orosz nyelvűek, és orosz érzelműek, Harkov, ugye Szab, talán mások is, de ezeket nem akarnák az oroszok megszerezni, mert nem akarják földarabolni Ukrajnát. Maradjon Ukrajna egyben, legyen, ami egyébként teljesen belátható, orosz, nem ez nem orosz állam, ez ukrán progresszív állam, hogy legyen Ukrajna egy federális állam. Ha ennyire különböznek az emberek, a csoportok, akik ott laknak, ha ennyire különböznek a nyelvek, ennyire különböznek a hagyományok, akkor persze éljünk együtt, de mindenki éljen a saját szokásai szerint, és akkor hogy ezek a darabok 5-6 milliósak. Vagy 1 milliós városok, vagy nem tudom micsoda. Úgyhogy ez tulajdonképpen kivitelezhető, és akkor mindenki boldogan él, míg meg nem halt. Az oroszoknak erre semmi plusz szükségük nincsen. Sokkal jobb egy nagy Ukrajna, amelyen belül nagyon fontos kulcspozíciói vannak kulturálisan számukra közeli embereknek, mint egy kis Ukrajna, mondjuk marad a végén a 45-ből 15, ahol viszont nyilas típusú nacionalisták, vagy nem is tudom, hogy mondjam, soviniszták uralkodnának. Az nem jó.
De ez a helyzet mégiscsak arról szól, Európa felül nézve, hogy háborús agresszióval mit lehet elérni, vagy mit nem.
Hát én azért azt mondanám, hogy egyáltalán nem, az én fejemben nem erről szól, hiszen a ukrajnai határok, azok ugyanolyan határok, mint mondjuk a jugoszláv határok voltak. Tehát azok nem a szent ukrán állam határai, ezt nem kéne magyarázni senkinek se Kelet-Európában, hanem ezeket az ukrán határokat létrehozták 1945-ig, tulajdonképpen a Kárpátalját csak becsatolták oda, és olyan népcsoportokkal, kultúra és hagyományokkal, amelyek együtt soha nem voltak együtt. Tehát nem létezett egy Ukrajna, amit aztán betagoltak a mai határokon belül, amelyet aztán betagoltak a Szovjetunióba, és ahonnan aztán az kivált, és lám-lám akkor a határok szentek, hogy ne legyen balhé 1989-91-ben, mindenki azt mondta, az oroszok is, hogy jó, hát fogadjuk el, hogy ezek a határok, mint a szovjet időkben létrehozott határok, ezek valódi európai államhatárok. Hát ezek nem választanak el senkit sehonnan. Tehát, hogy tulajdonképpen miért kellene elfogadni bárkinek, én most nem az oroszoknak, ukránoknak, zöldeknek, pirosoknak, kékeknek, egy rossz határt, amikor egyébként ezek a típusú, mondjuk nevezzük így, hogy szovjet vagy preszovjet határok, legyen ez Jugoszlávia, legyen ez Csehszlovákia, már rég nem léteznek. Senki nem mondta, hogy amikor fölbomlottak ezek az államok, hogy akkor, hát egy ideig mondogatták, hogy igen, hát mégis meg kéne őrizni ezeket az egységes határokat, de Jugoszlávában egy pillanat alatt kiderült, hogy az nem megy, és akkor nem is mondta senki.
A kérdés az, hogy mit lehet a háborús konfliktussal kezdeni, meg a veszteségekkel kezdeni. Most is azt látjuk, hogy ebben a térségben azért nem könnyű az élet, és ez az Airport blogon megjelent beszámolója Tamás Pálnak is azt bizonyítja, hogy azért, akik ott élnek, azok minden nap nehézségekkel szembesülnek.
Hát, de először is nehézségeik voltak a szovjet időkben is. Aztán nehézségeik voltak a 90-es években az új ukrán állam keretein belül is, vagy az új orosz állam keretein belül is, amennyiben az Oroszország volt. Tehát az, hogy a nehézségek vannak, az hát persze nem háborús nehézségek, de tulajdonképpen nagy békében fogadják. Tehát ahol ráadásul a lakosság nagy mértékben etnikailag homogén, például a Krimben, mondhatjuk, hogy igen, micsoda dolog, elrabolták a Krimet, amit egyébként 1954-ben adtak a Szovjetunión belül Kruscsov oda Ukrajnának. Most miért kellett volna akkor egy 1954-es belső szovjet párthatározatot nemzetállamnak felfogni, amikor nem is az volt, a lakosság 80%-a valóban nem ukrán. Tehát én most azóta nem jártam ott, mert aki oda jár, azt az ukrán kitírják Ukrajnából automatikusan. Én ezt soha nem vállaltam eddig, nem is akarom. De nagyon sok első kézből származó információ van onnan. Hát a viszonyok természetesen nem jobbak és nem rosszabbak, mint egyébként a, hát úgy tetszik, megmaradt Ukrajnában, vagy a kievi Ukrajnában. De hát ezt nem kell magyarázni, hogy mit jelent az, hogyha valakinek az ő szülővárosában 60 évig a saját nyelvén kívül valami más állami kisebbség nevén is ki volt írva valami, ami most nincs kiírva, ezt az emberek még mindig úgy élik meg, hogy itt valami csoda történt. Mondhatni, hogy ez ostobaság, túl vagyunk ezen, mi már okosabbak vagyunk, de hát azért nem kell úgy tennünk, és főleg nem kell úgy tenni, hála Istennek a mostani békés Erdélyben, hogy hát az Erdély történelme ilyen nem volt.
Én most azzal az érzékenységgel hallgatom ezeket a híreket Avdijivkáról, hogy közben zajlik ugye Aleppo ostroma, Mosszul ostroma. Látjuk, hogy milyen, amikor evakuálnak.
Hát
még egy ilyen, még egy ilyen köz, hát viszonylagos békék vannak. De azért azt végignéztük az elmúlt hónapokban, hogy milyen, amikor elzárják a vizet egy város rész elől. Hogy ez most hasonló dolgok történnek meg Ukrajnában, ezt azért elég nehéz feldolgozni.
Én azt gondolom, hogy ez egy rossz példa, bár a világpolitikában természetesen most ugye egy bugyorba rakták Szíriát és Ukrajnát. Én most nem akarok itt a Szíria dologba egyáltalán belemenni, csak én azt gondolom, hogy természetesen igen, a polgárháború rendkívül rossz dolog. A polgárháborút abba kell hagyni. Én ezt nem mondtam, hogy ez nagyon jól van így. De a megoldás nem az, hogy akkor visszatérünk a kiinduló állapotokhoz, hiszen ugye az úgynevezett demokratikus nyilvánosság Európában nem akarja elfogadni, hogy egyébként azt, ami egyébként tízében történik Szíriában, hogy ott külső segítséggel ez nyilvánvaló, de győzött Assad, és tulajdonképpen a szeparatistákat lemészárolta, elküldte, elzavarta, kiüldözte, mindenfajta csinadókat lehet mondani, egy olyan városban, ahol igen komoly állásaik, pozícióik, kulturális pozíciók is voltak. Na most, ha ezt nem hajlandó befejezésnek megélni az úgynevezett demokratikus Európa, akkor miért hajlandó lenne ugyanezt egy kievi Assadtól elvárni mondjuk a Donyecben? Mi a különbség? Az, hogy a Assadot utálja a nyugat, persze Parasenkót pedig szereti a nyugat. De egyébként a dolognak a koreográfiája, a vérmennyisége nem sokban különbözik.
A nagy kérdés az, hogy meg lehet-e itt előzni, vagy legalább gátat lehet-e vetni a vérveszteségnek, vagy el lehet-e érni azt, hogy az ukrán télben ne zárják el a fűtést, legyen ivóvíz, tehát hogy az emberi minimumot.
Ez furcsa módon, most amelyek az egy rossz példa, de furcsa módon, mi itt igazán nincsen hadi állapot. Abból az következik, hogy miután szénnel kell fűteni télen, ugye ez belátható, gázzal is lehet, de a gáz is onnan jön, de a szénnel az egyértelműen donyeszi szén, és ráadásul olyan oligarchák is vannak, ukrán oligarchák, vagy ukrajnaiak, inkább egy mondanám, mert etnikailag nem ukránok, akiknek a kohói vagy a bányái itt is vannak, meg ott is vannak. Ebből az következik, hogy mindvégig, miközben zajlott a háború, és emberek haltak meg, és most nem ragozom az egész történetet, a donyeszi szén jött Ukrajnába. Tehát Ukrajna vásárol, és nem csak szeret, más is, folyamatosan vásárol a szeparatistáktól sok mindent, sőt, miután tehát ez először is innen is megy, és fordítva is megy, tehát Ukrajna mindenfélét elad a Krimnek, amely ugye szűz terület, soha nem adjuk oda, most nem ragozom, aki oda megy, az nem léphet soha be hozzá, de közben a vizet, a gázt, az energiát, miután az rajta volt az ukrajnai hálózaton, és nem az oroszon, mert a félsziget az ugye Ukrajnához csatlakozik, azt most is eladjuk hard currency-ért az oroszoknak, vagyis a Krimnek. Tehát itt tulajdonképpen miközben kivégezzük az ellenfél alvezéreit, ugye ez történik most, ez történt ma reggel is. Egyébként megy a kereskedelem a két ország rész között, nevezzük így.
Az élet megáll, a piac nem, ha jól érem. Ha jól értem.
Ez nem is biztos, hogy piac is, de voltak például Ukrajnában olyan hangok, teljesen érthetőek, hogy nem veszünk az ellenségtől, dögöljenek meg, veszünk onnan, ahol tudunk, de a legközelebbi nagy mennyiségű szén, ami elérhető volt, az dél-afrikai volt. Na most ezután kiderült, hogy amit hogy Odesszába kellett volna szállítani, és onnan már a dolog rendben van. Na most ez talán egy, a második hajó után kiderült, hogy ez nem működik, és visszaálltak a, hát a piacra, a kulturális hagyományokra, a meglévő kapcsolatokra, igen.
Mikor lesz béke tényleg? Ami azt jelenti, hogy nem
hallnak. Azt mondjuk, hogy mit értünk béke alatt. Hogyha azt értjük béke alatt, hogy úgy lehet majd sétálni, nem tudom hol egyébként a jaltai sétányon, ami ugye az elnyomott, megsemmisített, agresszió áldozatává lett Krím, hát egyébként mindenki úgy sétál, mint a francia rivérán, az a különbséggel, hogy a francia rivérán vannak terroristák, itt pedig egyelőre még nincsenek. Lehet, hogy majd lesznek. De egyelőre még nincsenek. Tehát, hogy ilyen értelemben az élet békés. Kievbe, ahol én fél évet előfordulok, hát nem inném, hogy rosszabbul megy az élet, mint Budapesten vagy Bukarestben. Körülbelül olyan körülmények között, kulturális sokféleséggel, normális éttermekkel, tehát lehet szeretni, nem szeretni, de Én nem azt látom, hogy itt béke lesz, mint Nyugat-Európában, hanem Nyugat-Európában lassanként kelet-európai vagy közel-keleti kupleráj lesz. Tehát a kiegyenlítés nem abban az irányba megy, hogy kitör a béke, és mindenki úgy fog élni itt is majd, mint nem tudom hol, mint Bécsben, hanem ellenkezőleg, hogy a Bécsben vagy Nizzában, egy Berlinben, egyre inkább úgy kezdenek az emberek élni, mint egyelőre még csak Kijevben, tehát ugye egyébként rendben van a dolog, néhány cirkusz leszámítva, aztán ugye romlik a dolog. Én azt gondolnám, hogy a béke, ami 20 év múlva lesz itt ebben a térségben, az leginkább arra a békére hasonlít, ami a Tel Avivi strandon van.
Na, ezt nem akartam hallani.
De én ezt akarom mondani, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy a világ, most itt nem Izraelről és nem az arabokról, nem a zsidókról van szó, egyre én úgy szintén nagyon sok-sok éve járok Tel Avivbe, és emlékszem, hogy hát hogy megdöbbentünk azon, hogy bemész az áruházba 20 éve mondjuk, és megnézik a táskádat. Hát mert hogy nincs benne robbanóanyag, vagy fesztett pisztoly, vagy nem tudom. Most bemész bármilyen német áruházba, bármilyen francia vagy belga áruházba, megnézik a táskádat. Amerikáról nem is beszélek, ott ilyen pánikhullámok vannak, meg reptérelnőzés, mindenféle. Tehát, hogy a világ, ugye azt mondják szaklapok, én most szaklapokat idézek, hogy hát egyre inkább Izraelnek a legjobb exportcikke az nem tudom, nem a narancs, vagy a Jaffa izé, vagy én nem tudom micsoda, hanem a rendőrtudomány. Nem is fegyvertechnikáról van szó, vannak nagyon jó fegyverrendszer is, hanem az a rendőrtudomány, hogy lehet egy ilyen állandó feszültség között létező világban létezni, és ez mit tud egy hát nagyjából viszonylag bizonyos korlátok között mégiscsak demokratikusnak nevezhető állami csinálni. Ezt akarják eltanulni tőle. Egyébként Amerikában, nem most Trump alatt, hanem már az évek óta, Izrael nagy tömegben rendőri instruktorokat vezényel, hogy az erősödő, mondjuk például faji konfliktusokat, amelyek ugye erős, de hogyan lehet kezelni, ezt az amerikaiak már elfelejtették, vagy soha nem is tudták. Most nem azt mondom, akkor Izrael tudja, csak azt mondom, hogy sajnos, ezt én nem lelkesen mondom, a világ errefelé megy, és nem a békés nizzai vagy jaltai strandi séták felé.
Sajnos lejárt az interjú időnk, és sajnos megint úgy kell befejeznem az interjút, hogy bárcsak ne lenne igaza az interjú alanyomnak, de hát tudomásul kell venni a tényeket, hogy melyek a tények az ukrán-orosz válságövezetben, arról Tamás Pál írt az Airport blogon, és erről az írásáról beszélgettünk. Köszönöm, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm a beszélgetést!